Folytatódik az Aréna, vendégünk továbbra is Granasztói György történész, egyetemi tanár, akivel a hírek előtt az Európai Unió jelenéről, jövőjéről beszélgettünk, és elhangzott az imént az, hogy közös nevezőt kellene találni az Európai Unión belül, vagy az uniós politikában. Lehetne ez a közös nevező az alkotmány, vagy az alkotmányos szerződés, hiszen ha az unió jövőjéről beszélgetnek politikusok, akkor általában két kérdést helyeznek a középpontban, az egyik az alkotmányos szerződés, ugye, vagy az alkotmány, ugye a másik pedig a bővítés lehetséges folytatása, vagy igen, lezárása.
Igen. Nekem az a véleményem, hogy a bővítés ugye az hosszú időre lezárult, és az újabb fordulóra talán még Szerbia és Horvátország esetében sor kerülni, de mondjuk Ukrajna és Törökország már eléggé távol van, és az teljesen megváltoztatna egyébként az unió jellegét. Tehát én úgy érzem, hogy ott le fog állni. Azonban, ami a problémának azt a részét illeti, hogy miféle koherencia van ebben a hatalmas európai térségben, azt kell mondanom, hogy azért rengeteg olyan pozitívum is van, amit tulajdonképpen azért nem hangoztatunk, vagy nem veszünk észre, mert kicsit olyan, mint a levegő. Ugye? Tehát a levegőhöz hozzátartozik, mit beszívjuk, csak akkor érezzük, hogy baj van, amikor a levegő elállott, vagy büdös, vagy nem tudom. Tehát itt is azért rengeteg olyan mozzanat van, amelyeket végig gondolunk, hogyha azok nem lennének, akkor hol tartanánk. Például ugye itt van ez az egész euró ügy, euró bevezetés. Hát akárhogy is veszük, Magyarországnak az egész gazdasági rendszerét valamilyen módon alkalmaznia kell, vagy hozzá kell idomítani az európai gazdasági rendszerhez. Ez egy kényszer, amely végül is a fejlődés forrása. Az egy más kérdés, hogy rosszul csináljuk, vagy hogy nem olyan tempóba megy, ahogy kellene, de abba az irányba megy. Azután itt van mindaz, amit lényegében én jogharmonizációnak neveznék, vagy jogbiztonságnak. Tehát az, hogy bizonyos dolgokat Magyarországon nem lehet megcsinálni, beleértve például a sajtószabadságnak a problémáját is. Nézzük meg, hogy Bielorussziában, amelyik nem az Európai Unió tagja, ott kicsit másként állnak ezek a dolgok. És hát vannak persze, ugye Európai Bíróság van, a Magyar Nemzeti Bank elnökét is végeredményben, amikor egy krízis alakult ki a kormány és a bank között, és ez a bank függetlenségét veszélyeztette, akkor végül is az európai intézmények védték meg nagyjából, és ez nagyon fontos volt, mert a banknak függetlennek ám, hogy és a gazdasági részéről most még nem is beszéltünk, de hát itt olyan óriási, hogy mondjam, tényleg egy nagy belső piac alakul ki, amelynek a magyar társadalom tagjai akár tudják, akár nem, de haszonélvezői.
Ön szerint mennyire fontos az, hogy belátható időn belül legyen egy közös alkotmány, vagy egy alkotmányos szerződés? Ugye tudjuk, hogy ez különösen a francia és a holland elutasítás, népszavazáson történő elutasítás után holtpontra jutott, és talán most a német uniós elnökség idején sikerült egy kicsit erről a holtpontról kibillenteni, és nagyon sokat várnak Angela Merkel és Sarkozy együttműködésétől, tehát ez talán egy új lendületet adhat ennek az ügynek is, bár a német uniós elnökség ugye két héten belül véget ér.
Én azt hiszem, hogy itt az európai, tehát az európai, egy új európai alkotmány és annak a problémának a most az újra gondolása és újra napirendre kerülése azért nagyon fontos, mert nyilvánvaló, hogy bizonyos működési problémázás problémája, ugye, hogy többségi elv és a többi, az egész irányítási rendszer, ez mind ennek a tárgyalás része, hiszen most egy ilyen patthelyzet van, nem fejlődik semmit. De én ennél egy fontosabbnak tartok valamit, amit általában kevésbé szoktunk hangsúlyozni. Az Európai Unió alkotmány tervezete, amelyről ugyebár a népszavazás volt, annak volt egy 10-11 oldalas olyan része, amelyről nem esik szó, hol meggyőződésem szerint a legértékesebb része volt, ez tulajdonképpen az e-karta volt. Most éppen azért is tartom ezt nagyon fontosnak, hogy ez mindenképpen kerüljön napirendre és kerüljön elfogadásra, mert ez Ez tartalmazza tulajdonképpen azt az erkölcsi fej alapvetést, amely nélkül nem lehet megérteni azt, hogy miért működik ez az Európai Unió. Ma mindenki itthon arról beszél, hogy hát a segélyekből nem részesülünk, hogy a támogatásokból lemaradunk, de arra senki sem gondol, hogy ez az európai adófizetőknek a pénze. Miért kell egy német parasztnak pénzt adni azért, hogy Magyarországon valami történjen? Azért, mert a dolog mögött van egy erkölcsi elv, és ez a szolidaritás elve. Na most ezeket az elveket elfelejtettük, és azáltal, hogy ezeknek az összegzése, a karta nem került megszavazásra, tulajdonképpen nincs is meg igazából véve előttünk, csak az elbújtatott különböző jogszabályokban az a nagyon világos erkölcsi koncepció, amely az Európai Unió létrejöttéhez vezet. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, és azt kell mondanom, hogy én úgy érzem erkölcsi lényként, ha szabad így kifejezem magam, hogy az egész Európai Uniós gondolkodásnak a megújulását lehet várni egy ilyen dologtól.
Beszélhetünk egyébként német-francia tengelyről, hiszen Merkel és Sarkozy esetleges együttműködésétől nagyon sokan sokat várnak. Nem véletlen, hogy Sarkozy megválasztása után az első útja éppen Berlinbe vezetett. És most már ugye van egy biztos parlamenti háttere is Sarkozynek, hiszen a mai választási adatok azt mutatják, hogy igencsak megerősödött a parlamentben, a törvényhozásban is a jobb oldal.
Biztos, hogy van, és az is biztos, hogy Sarkozynek a külpolitikai törekvései, hogy mondjam, dinamizálni fogják, ahogy ezt szokták mondani, az Európai Unió belüli kapcsolatokat is, de ő neki végül is jó viszonyban van szinte minden európai vezetővel. Én nekem az igazi nagy kérdés az, hogy az európai alkotmánnyal kapcsolatos Sarkozy-féle elképzelések, azok milyen irányba fognak végül is kibontakozni. Ez még nem egészen világos. De nagyon fontos lenne, ha ez az elmozdulás megtörténne.
Van még néhány percünk hátra a beszélgetésben, és azt javaslom, hogy egy éles fordulattal térjünk vissza hazai vizekre, annál is inkább, mert ezen a héten pénteken egy nemzetközi konferencia lesz Kádár Jánosról. Azért is hozom ezt szóba, mert ennek a nemzetközi konferenciának lesz az egyik vitavezetője, moderátora. Az előadók között vannak külföldi szakértők is, és hazai történészek és politológusok is. A címe is már sokat mondó a konferenciának, mit kezdjünk vele, Kádár János.
Igen, hát én ennek a kérdésnek szakértője nem vagyok. A Kádár korszakban éltem le életemnek egy tekintélyes részét, tehát mondjuk vannak emlékeim. Nagy érdeklődéssel várom, hogy a konferencia a maga tudományosságával mit fog hozni, mi az, amiben magamra fogok ismerni a saját egyéni élettapasztalataimra. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon aktuális téma, és igazából véve indokolt, hogy végre erről kötetlenül beszélni lehessen. Szerintem az az idő már letelt, amikor azok a primér indulatok, amelyek indokolatlanul a Kádár korszakkal kapcsolatban az emberekben motoszkáltak, talán egy kicsit lecsillapodtak, és rengeteg hallatlanul érdekes részlet még feltárásra vár, tehát én tőle a konferenciától egyébként ezt várom.
Tehát úgy érzi, hogy a szembenézés, vagy a múlt feltárás, a tisztázás, ennek a korszaknak a történészi feldolgozása az még várat magára?
Nézze, ez teljesen természetes, mert végeredményben a Kádár korszak egy rendkívül nagy trauma volt, és egy nagyon nagy fordulat volt az, ami utána történt. Trauma volt egy sereg embernek, mások számára az volt a trauma, hogy a fordulat megtörtént, de mindenképpen valamilyen traumát jár. Na most ezek a traumák, ezek tulajdonképpen akkor tűnnek el, és akkor lehet velük, pontosabban akkor lehet velük igazán foglalkozni elmélyülten, amikor eltűnőben vannak. Tehát én úgy érzem, hogy az emlékezet megjelenése és a történeti múlthoz való intenzív visszafordulás, ez egy olyan pillanatban lehetséges, amikor már azok az eredeti primért traumák már nem hatnak olyan erősen, mert addig igazából véve ez egy húsba vágó kérdés, a jelenhez tartozik. Akkor, amikor elkezd a múlthoz tartozni egy kicsit, akkor válik igazán izgalmassá a beszélés róla a szó tudományos értelmében.
Azért az érdekes, a kezembe akadt a Marketing Centrumnak egy néhány hónappal ezelőtt végzett kutatása. Azt próbálták feltérképezni, hogy milyen kép él az emberekben az 56-os forradalomról és 56 szerepéről. És a megkérdezettek több mint 50%-a, 52% egyszer értékelte pozitívnak, pozitív személyiségnek Nagy Imrét és Kádár Jánost, az ő történelmi szerepüket.
Igen. Én tökéletesen meg tudom érteni, hiszen például a remélem a családtagjaim nem fognak megsértődni, de volt a családunkban egy dédmama, aki időnként úgy ült egy karosszékbe, és azt mondta nekünk, hogy gyerekek, én szeretem Kádárt, mondta ő, és mindnyájan kuncogtunk ezen. Tulajdonképpen a korszaknak a propagandájához és az egész légköréhez hozzátartozott egy ilyen Kádár képnek a fölépítése, amely természetesen rengeteg embert megfogott, és ne felejtsük el, hogy 1956 után Magyarország egy egyedülálló kísérleti terep volt, abból a szempontból, hogy az, amit gulyás kommunizmusnak neveztek, az tényleg a Kádárék találták ki, hogy hogyan lehet olcsó fogyasztási cikkekkel lényegében az embereknek azt a primér lázadó kedvét egész egyszerűen semleges sikerült is, sok más egyéb eszközzel.
Egy pénteken tehát nemzetközi konferencia Kádár Jánosról, a 20. század intézet szervezésében az Andrássy Gyula német nyelvű egyetemen. Az Inforádióban természetesen beszámolunk majd erről a konferenciáról. Az elmúlt egy órában Granasztói György egyetemi tanár történész volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm én is a meghívást.